Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntöm a kedves testvéreket. Szent Háromság vasárnapja előtt vagyunk, ezért a mai témánk a Szent Háromság lesz. Már rögtön a hittanóra kezdetén megemlítem, hogy mivel 10:30-tól Szent Misét közvetítünk Kaposváról, az egyházmegye megalakulásának 25. évfordulója alkalmából ezért a mai hittanóránk is rövidebb lesz, tehát valószínű, hogy nem lesz lehetőségünk ma telefonokat fogadni. Tudnunk kell, hogy amikor a Szent Háromság titkával foglalkozunk, akkor nagyon nehéz témába kezdünk, hiszen az isteni életről szeretnénk beszélni, belső életéről, és tudnunk kell, hogy ez nem egyszerű feladat, és nagyon nehéz. Egyrészt nekünk embereknek, hogyan akarjuk mi a tökéletlen emberi értelmünkkel fölfogni a végtelen, mérhetetlen Istent. De azért mégiscsak megpróbálkozunk kicsit ebben a témában elmélyülni, már amennyire erre természetesen lehetőségünk lesz. Szent Háromság az egy élő és igaz Isten misztériuma. Atya, Fiú és Szentlélek, három személy egyetlen lényegben. A lét szempontjából mindenek kezdete, az ősforrás, ugyanakkor a vég is mindennek célja, beteljesedése. A megismerés szempontjából a Szent Háromság abszolút misztérium. Teremtett lény számára kimerítően soha meg nem ismerhető. A Szent Háromság a kereszténység központi hittétele, mert Isten a kinyilatkoztatásban ezt mondta ki magáról, mint legbensőbb igazságot, s ebben benne van belső életének kitárulása is az ember felé. A többi misztériumnak is ez az alapja, hiszen például nélküle a megtestesülés nem lenne érthető. A Szent Háromság misztériumának teológiai értelmezésénél alapjában figyelemben kell venni a következőket. Először is tudnunk kell, hogy a Szent Háromság titkához nem vezet út a vallástörténetből. Igaz, több vallásban mutatkoznak hármasságok, de azok az istenségek hármas csoportjai, vagy a természetben található hármasság utánzatai. Ugyanígy nem vezet a Szent Háromsághoz út a filozófiából sem. Továbbá azt kell tudnunk, hogy a Szent Háromság a kinyilatkoztatással Isten a maga legbensőbb létmódját tárja fel az ember előtt, és ezzel megkaptuk a kinyilatkoztatás teljességét. Isten feltárta a maga páratlan életét, ahogyan örök létében valóságosan él. A Szent Háromság tehát az Atya, a Fiú és a Szentlélek három valóságos személy. Egymástól különböznek, de úgy, hogy lényegük egy és oszthatatlan marad. A különbséget a személyes kapcsolat adja meg, nem a létbeli különbözőség. Isten azzal tárta föl atyaságát, hogy elküldte a vele edlényegű fiút, és ugyancsak edlényegű szent lelket. Szem előtt kell tartanunk, hogy Isten a maga Szent Háromság voltát nem csak szóban közölte, nem puszta verbális magyarázatot adott róla, hanem üdvtörténeti folyamatban és eseményekben mutatta meg. E folyamat kezdete az ószövetségi kinyilatkoztatás beteljesedése Jézus Krisztus. Az ószövetségben Isten úgy mutatkozott meg, mint abszolút transzcendens örök szellem, mint teremtő, mint a történelem ura és az erkölcsi élet bírája. De éppen természetfölöttisége miatt csak jelképekben közeledhetett az emberhez. Ilyen jelképek például a Jahve angyala, Isten lelke, szó, bölcsesség, messiás. Isten lelke képviseli a teremtő erőt, amit szava hajt végre, és amit bölcsessége vezet. Ezek néha már megszemélyesítve is előfordulnak, de azért az ószövetségi kinyilatkoztatás alapján még gondolni sem lehetett a Szent Háromság titkára. Csak az új szövetségből visszatekintve látjuk, hogy volt bizonyos hasonlatosság az ottani megszemélyesítések és a valódi személyek között. A Szent Háromság titkának kinyilatkoztatása az új szövetségi üdvrendben történt meg. A kiinduló pont a szövetségek Istene, aki egy és mindenható. Jézus Krisztus őt nevezi atyának, aki neki különleges módon atya, de atyaságát kiterjeszti az emberekre is. A döntő újdonság az, hogy Jézus ezzel az atyával szemben úgy viselkedik, mint a fiú, aki ismeri őt, tőle jött, tőle kapta tudását és hatalmát, életével őt dicsőíti meg, s olyan szoros egységben van vele, hogy egynek mondhatja vele magát. Saját istenségét azzal igazolja, hogy föléje helyezi magát az ószövetségi törvénynek, csodákat tesz, bűnöket bocsát meg, hitet követel, és mint törvényhozó saját nevében beszél, amikor például azt mondja, hogy én mondom, vagy én vagyok. A Szentlélek istenségét is kifejezetten tanítja az új szövetség. Ő nem valamilyen isteni erő, amely lélekben működik, hanem mint Isten lelke. Ő fejezi ki Istent, mint a mi üdvösségünket. Például Szent Pál korintusiakhoz itt első levelében, olvasó 12.4-ben, a lelki adományok ugyan különfélék, a lélek azonban ugyanaz. Őt küldi a fiú az atyától, vagy az atya küldi a fiú nevében. Neki tehát mindkettő személyes kapcsolata van, s léte belenyúlik az örökké valóságba. Vagyis a fiú és a Szentlélek földi megjelenése előtt létezett. Isten tehát örök létében szent háromság. Erre utalnak azok a szentírási helyek, amelyek az egy Isten valóságának fönntartása mellett a három személy egymás mellett említik, mint létező és működő valóságot. János evangéliumában ez áll, én meg majd kérem az atyát, és más vigasztalót ad nektek, az igazság lelkét, aki örökké veletek marad. Az új szövetség maradék nélkül kifejezi az egy Isten hitet, és szemben áll mindenféle politeizmussal. Ugyanakkor a fiú és a Szentlélek létét nem úgy állítja elénk, mint valami közbelső elmosódott fogalmat, hanem mint Isten igazi valóságát. Ebből látszik, hogy magát a fölfoghatatlan titkot akarja kifejezni. Isten a maga világ fölöttiségében és teljességében úgy létezik, hogy benne sokkal több a létgazdagság, mint amit a teremtett rend kifejezhet. De utalások vannak arra, hogy mi egy a három személyben, és mi a különböző. A fiút határozottan megkülönbözteti a teremtménytől a szolgától. Ő az Isten örök szava, teljes képe, dicsőségének kisugárzása, ahogy a zsidókhoz itt levélben olvassuk, mint dicsőségének kisugárzása és lényének képmása, ő tartja fenn hatható szavával a mindenséget. A bűntől való megtisztítást elvégezve helyet foglalt az isteni fölség jobbján. A Szentlélek olyan személy, akiben Isten szeretettel közli magát, azért ő az abszolút ajándék az ember számára. Az apostolok cselekedeteiben 2.38-ban olvassuk, térjetek meg, felelte Péter, és keresztelkedjék meg mindegyiktek Jézus Krisztus nevében bűnei bocsánatára, és megkapjátok a Szentlélek ajándékát. Kedves testvérek, most tartsunk ki szünetet, hallgassuk meg a Szent Háromság miséjéből az introitust, Benedictas it Sancta Trinitas, légy áldott Szent Háromság. Benedicta est sit sancta Trinitas, A dogmatika elénk tárja a Szentháromság misztériuma teológia feldolgozását. Az egyház és a teológia igyekezete az volt, hogy tartsa meg az új szövetség kijelentését. Egy Isten van, és ez az Isten Atya, Fiú, Szentlélek. A három név igazi személyes valóságot fejez ki. Olyan teológiai megoldást kellett keresni, ahol megmarad az abszolút egység, de kifejezése jut a személyek valóságos különbsége is. A Szent Háromság eretnekségek, vagyis téves értelmezési próbálkozások, vagy az egységet hangsúlyozták annyira, hogy a három szeméből csak a név, illetve valamilyen megjelenési forma marad, vagy a Fiú és a Szentlélek Atya Istennek való alárendeltségét hirdették. Ismét mások kitértek a misztérium elől, és azt állították, hogy a Fiú és a Szentlélek csak teremtmény, mint például az arianisták. Az igazi értelmezés csak az lehetett, amely a misztériumon belül kereste az egységet és a hármasságot. Így kétségtelenül nagy szerepet játszott az Atya és a Fiú neve, továbbá a logosz, vagyis az ige, amelyek fölhívják a figyelmet arra, hogy különbséget kell tenni az abszolút lét és a relatív lét között. Isten maga az élet, a tevékenység, de benne semmi új nem keletkezik, ő nem változhat. De ha a Fiú, az ő szava, aki egy vele, akkor bizonyára saját magát mondta ki benne. Ebbe a szóba belefoglalta egész lényegét. Hiszen, mint végtelen szellem, egészen ismeri és ki is mondhatja magát. A kimondott szó tehát vele egy lényegű, ő benne marad, mégis szemben áll vele, mint a kimondott a kimondóval, mint az Fiú az Atyával. A személyeket tehát csak az eredetből fakadó szembenállás különbözteti meg, de maga az isteni természet, a lényeg ezzel nem osztódik meg. Az Atya tehát úgy szüli a Fiút, hogy egész lényegét közli vele, nem pedig valamit ad önmagából. Istennek ehhez a belső élet nyilvánulásához meg kellett találni a megfelelő kifejezést. Ami egy és közös a három személyben, az a lényeg és a természet, ami pedig három, az a személy. Az Atya és a Fiú edlényegűségét 325-ben a niceai zsinat mondta ki az arianizmus ellen, a Szentlélek istenségét 381-ben az első konstantinápolyi zsinat mondta ki dogmaként. A három személy, bár az eredetből folyó szembenállás miatt egymással valóságosan különbözik, befelé mégis teljesen nyitott, hiszen ugyanaz a lényegük és egész isteni életük. Ezt a teológia úgy fejezte ki, hogy a személyek egymásban vannak, és kölcsönösen áthatják egymást, ahogy Krisztus mondja, amint te, Atyám, bennem vagy, s én benned, azért, hogy egy személy jelen van, ott van a másik is, és kifelé a három személy, mint egyetlen ok működik. A személyek különbözőségét és egymáshoz való viszonyát a háromsági eredés magyarázza. A Fiú születik az Atyától, a Szentlélek pedig az Atyától és a Fiútól származik. Hogy ilyen eredés van, azt az Atya és a Fiú neve mutatja. Az atyaság a nemzés megjelölése, a fiúság a születésé. A Szentlélek származására közelebbi adat nincs. A Szentlélek származására a Szentírás kevesebb adatot tartalmaz. Amikor azonban őt léleknek és szentnek nevezi, az üdrendi elküldésben ajándéknak mondja. Ezzel arra utal, hogy ő a származását a másik szellemi képesség, az akarat működésében kell keresni. Az akarat nem képet hoz létre a megismert tárgyról, hanem birtokolni, szeretni akarja, mert értéknek, jónak tartja. Az Atya önmaga megismerésében kimondja magát, s ebben tükröződik az ő képe. Azért végtelen szeretettel irányul rá, s a fiú ugyanazzal a szeretettel tekint vissza az atyára. Ez a kölcsönös szeretet egyetlen aktus, hiszen az atya és a fiú ugyanazt a lényeget birtokolja. A szeretet olyan eleven, hogy él, mint a személy, mint szent lélek. Mivel a Szentírás a szent lelket az atya lelkének és fiú lelkének mondja, azért mindkettővel megvan a származási kapcsolata. Azért mondhatjuk, hogy a szent lélek az atyától és a fiútól származik, de nem mint két elvtől, hanem mint egytől. Minden származás őselve az atya, tőle származik elsődlegesen a szent lélek, ahogy János evangéliumát 15. fejezében olvassuk, ha eljön a vigasztaló, akit az atyától küldök, az igazság lelke, aki az atyától származik, ő majd tanúságot tesz rólam. Az atya az egész lényegét átadja a fiúnak, azért minden, ami az atyáé, a fiúé is. Amikor az atya saját lényegét közli a fiúval, a lényegét úgy adja át, ahogy benne van a Szentlélek lehelése is. Az átadással sem a lényeg, sem a származtató képesség nem kétszereződik meg. Ezért kell mondani, hogy a Szentlélek úgy származik az atyától és a fiútól, mint egyetlen életelvtől. Tehát semmi összetettség nincs benne. S ő is ugyanazt az egyetlen isteni lényeget birtokolja, mint az atya és a fiú. De a lehelés miatt megvan a származási szembenállás az atyával és a fiúval. Azért különbözik tőlük. Minden magyarázható az is, hogy nincs több származás, és nem is lehet. Isten a maga örök szellemi életgazdagságában szent háromság, és ez az ő léttörvénye. Ahogy szükségszerűen létezik, úgy szükségszerűen szent háromság is, és az ő benne az élet végtelen gazdagsága. Kedves testvérek, ebből is látjuk, hogy valójában nem egyszerű témába fogtunk bele, természetesen csak részben tudtuk érinteni ezt a titkot, de köszönjük szépen a kedves testvéreknek, hogy velünk tartottak, további áldott szép napot kívánva búcsúzik önöktől Lépes Lóránt atya, megköszönve Kál Istvánnak a budapesti stúdióban a szolgálatát. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Hitünk és életünk. Felnőtteknek szóló katekézist hallottak Lépes Lóránt atyával.